Szabó Róbert Csaba,
a beszélő ember. Ami a beszélő embert illeti, senki nem tudná megmondani, ki ragasztotta rá ezt a képtelennek tűnő nevet. Alig, ha nem ő nevezhette el saját magát, mert utóbb senki sem vállalta magára. Sem szülei, sem szerelmei, legkevésbé élete utolsó éveiben a vele érintkezők. Hiszen a lehető legnagyobb magányt igyekezett kialakítani, amiben igen kevesek láthattak bele alaposabban. Ha már így állunk, azt sem tudná senki megmondani, miként kaphattak szájra aféle pletykák, hogy Félix Jeromosnak, a beszélő embernek iszonyú gyerekkor adatott meg. Holott éppenséggel boldogan és felhőtlenül töltötte első 15 évét apja és anyja házában. Elképzelhetően kezdeti némaságának híre kelthette a népekben ezt a hitet. Az a tény, hogy Félix Jeromos 7 éves koráig egyetlen szót sem szólt, bizony mifelén komoly alapot szolgáltathat ki nem érdemelt utalások, megjegyzések és meggyőződések kialakulásához. És ez ellen már csak azért sem lehet tenni semmit, mert Félix Jeromos családja, Béla nagypapa szavával élve, vidéki kuruzslókhoz fordult a gyermek meggyógyítása érdekében, vagyis akaratlanul a kezére játszott a rossz indulatúak hadának. Az asszony, akit faluról hozattak, bár nem nyerte el a család tetszését, igencsak céltudatosan cselekedett. Puliszkát kavart, tányérokat szedett elő iszákjából, és végezetül egy óriási fűzfából faragott kanalat, amit tán csak két kézzel lehetett rendesen megmarkolni, és miután mindenkit kitessékelt a szobából, a gyermeket puliszkával kínálta, és a kezébe nyomta méretes kanalat. A család persze mindezt már nem láthatta, így hát arra sem jöttek rá soha, hogy Félix Jeromos minek a hatására szólalt meg. Nem hallhatták, pedig azt mindennél jobban óhajtották. Honnan is tudhatták volna, hogy az asszony által elvégzett művelet a gonosz szellemek ellen irányult, és hogy a szerencsétlen nő kicserélt gyermeknek hitte Félix Jeromost. És a kanállal próbálta rávenni az ördögöt, hogy visszaadja a szülők igazi csemetéjét. Nos hát, hogy visszaadta vagy sem, az nem igazán érdekelte volna amúgy sem a családot. Mesterkedéseinek két igen fontos következménye lett. Elsőben az, hogy az emberek összesúgtak a család körül. De hát ezt kiheverjük, mondta Béla nagyapa. A második pedig az, hogy Félix Jeromosnak a megszólaltatási hókusz-pókusz után be nem állt a szája többé élete végéig. A gyermek nem szűnt meg beszélni, mondta reggel, délben és este. Éjszaka úgy szintén. Nem állt be a szája sosem. Az egész rokonsága csodájára járt. Hát még ilyet, mondták, és a gyermek a lehető legnagyobb természetességgel beszélt tovább, és ellentétben az őt körülvevő felnőttekkel és gyerekekkel egyáltalán nem csodálkozott semmin. Mondókája elágazó volt. Sokszor nem, vagy egyáltalán nem lehetett követni. Néha meg úgy tűnt, mintha egy bizonyos személyhez beszélne. És amikor az apja már-már felismerni vélte, hogy ő a megszólított, hirtelen az anyjához kezdett el beszélni. És amikor az anya is közelebb jött, akkor megint más valakit választott ki. Legtöbbször olyan szemét, aki nem volt jelen. Míg 7 évig mélységes csend honult a házban, mert a gyermek még csak nem is sírt soha, most egyszerűen betöltötte az összes szobát a hangja. És éjszaka, amikor megszűnt az autók sorjázása, az amúgy nem túl forgalmas úton, ahol laktak, az utcán is lehetett hallani a mormogást, amit az ablakok kellőképp tompítva engedtek ki a szabadba. Félix Jeromos csak az iskolában szokott le valamelyest a hangos, folytonos beszédről. Egyrészt, mert a tanítói szigor erre kényszerítette, másfelől pedig társai csúfolni kezdték, amivel ő ugyan nem törődött volna, csak hogy nem hagyták békén sohasem. Még hazafelé menet is kiabáltak utána. Persze megtalálta ő a módját annak, hogy beszélőkéje mégiscsak szabad utat találjon. Egyik ilyen lehetőségnek a lecke felmondását tartotta. És még első alkalmakkor az osztály óriási derülésére a tananyaghoz egyáltalán nem kapcsolódó mondatok is belecsusszantak felelésébe, később tökéletesen szét tudta választani a benne futó, kikívánkozó monológot a tanító által elvárt anyagtól. A monológot megtartotta magának más alkalmakra. A leckét pedig tökéletesen fújta, úgyhogy csak hamar az osztály első évé vált, és ezt a helyét sosem is adta fel tanulmányai végezetéig. A benne futó mondatokkal viszont kezdenie kellett valamit mégis. Úgy érezte, nem szabhat gátat a felgyülemlő szavaknak, amiket nem is mindig szavaknak képzelt, mert néha egész szöveghalmazok. Összeakaszkodó mondatok csücsültek benne, amik ellélegzetre kikívánkoztak belőle, és ilyenkor majdhogy nem fulladás környékezte, mert több napi mondókát, még ha az összefüggött is, senki emberfia nem tudott kimondani egy tüdőnyi levegővel. Eleinte engedett ezeknek a mondatoknak, és bár álmában is beszélt is hangosan, ébredésének pillanatától átvette az irányítást, és az öltözködéstől az iskolába vezető úton fokozatosan a lehető leghalkabbra fogta vissza beszédét, úgyhogy amikor helyet foglalt az osztályteremben, ajkai már nem is mozogtak, csupán ott belül futott az egész. Ez rendben is lett volna, hiszen így az égvilágon senki nem jöhetett volna rá külső jelekből az ő titkára. Viszont a belső beszéd szabad folyása figyelmet követelt. Szinte összes érzékszervét kisajátította,
és nem engedte egy pillanatra sem.
Hamar felismerte tehát ennek a módszernek is a hátrányait, és bizony néhányszor meg is szakította belső monológiait, hogy órán figyelni tudjon, ha kérdezik, válaszolhasson. De a szavakat, amik ott tolakodtak benne, mégsem tudta örökérvényűen lenyelni, és előbb-utóbb tudta, ki kell mondani őket. Annak ellenére, hogy magasan az osztály első tanulójaként tartatta számon magát, társai titokban, avagy nyíltan még mindig nem hagytak föl azzal, hogy csúfolják, kinevessék, esetleg megalázzák. Magában beszél mondták róla, ha az utcán ment, vagy ha kifordult a boltból. Ezt súgták össze a háta mögött. Magában beszél. Ezen sokáig töprengett, és továbbra is azon törte a fejét, miként tudná észrevétlenül megszabadulni időről időre a benne felgyülemlő mondanivalótól. Hogyan tudna mindent láthatatlanul kiönteni magából? És miként tudná elérni, hogy a látszatát is elkerülje annak, hogy a többieknek úgy tűnjön, ez az ember folyton mormog magában. Ezekben az időkben kapott rá az erdei sétákra is, többször tévedve el a rengetegben, mert hiszen letért a turista jelekkel ellátott ösvényről, hogy még véletlenül se találkozhasson senkivel. Az erdőben, a fák között barangolva aztán nyugodtan mondta magáit. Hangosan, ahogy az neki a legjobban esett. Oda sem figyelve arra, amit mond. És közben szabadon elmélkedett a világ dolgairól, magáról, álmodozott, és arra várt, hogy egyszer csak abba maradjon ez a sok hiába való értelmetlen mondóka. Egyik erdei sétája alkalmával bukkant Rebecca Laurára, aki a fák között áldogálva hallgatott. Olyan csendben, hogy még az erdő is hangosabbnak tűnt nála. Félix járó most nem szakította félbe mondandóját. Úgy járt a körbe Rebecca Laurát, hogy közben a mondatai ott kígyóztak az avar fölött, és még akkor is beszélt, amikor a lány a kezét nyújtotta. A találkozás után, mely során kiderült, hogy a lánynak az égvilágon semmiféle mondani valója nincs a világ számára, hétvégenként együtt indultak sétálni a fák közé. És míg Félix Jeromos mondta magáét, Rebecca Laura hallgatott. Ez így folyt néhány hónapon át, és közben lassan vége lett a télnek, és talán már készülődött a tavasz, meg a nyár, és Rebecca Laura azt javasolta, hogy akár a városban is találkozhatnának ezentúl. Továbbá néhány észrevételt tett Félix Jeromos elhangzott szövegeire. Elemezte, hogy találkozások óta milyen irányba kanyarodott és fejlődött a mondandója. Milyen új jelzőket vélt felfedezni. És hogy az iszabban alvó halak szókapcsolata újabban milyen gyakorisággal hangzottak el. Félix Jeromos ilyetten nézett a lányra, ugyanis életében először fordult vele elő, hogy visszahalani vélte saját mondatait, szavait. Vagy legalábbis mondatainak és szavainak összevont értelmét. Olybá tűnt, mintha a vízhangot hallana, ami ugyanaz övé volna, de mégis annyira különböző, ha egyszer már megjárja a völgyet vagy a szemközti hegyoldalt. Rebecca Laura, hogy nyomatékot adjon saját vagy Félix Jeromos szavainak, ezt egyikük sem tudta eldönteni immár, elvitte beszédes barátját a télvégi zajló folyó holtákhoz, ahol orrfalászok törték a jeget sarkukkal és tenyerük élével. Félix Jeromos olyat látott, amit még sohasem, és ezen több napig gondolkodnia kellett. Még a lány se vitte magával az erdőbe. A sekélyvízű holtákban azt látta, hogy a fagyási folyamat, mint egy elszippantja a vizet a halak elől. Akik így arra kényszerülnek, hogy az iszabba húzódjanak. Amikor viszont a jég kásásodni kezd, de még annyi vizet nem ereszt, hogy a halak kikeljenek iszab dunnájukból, a halászok könnyedén feltörik a jeget és kidobálják a sárból az odaragadt állatokat. Félix Jeromos nem tudta eldönteni, mit gondoljon. Mert a sárból kiragadott állatokat egyszerre boldognak és szerencsétlennek is látta. Megszabadulnak az iszaptól, de megfulladnak. Ráadásul a helyzetet a halakra nézve általában véve nyomorúságosabbnak találta, hiszen nekik még csak beleszólásuk sem lehetett a dologba. A halak így szomorú életén elgondolkodva találkozott újra a Rebecca Laurával. aki vigasztalásul fölajánlotta szerelmét és testét Félix Jeromosnak. De a fiú egyelőre visszautasította, mert attól félt, hogy a lány aktus közben is arra fog figyelni, amiket ő mond. Rebecca Laura, akiben fokozatosan gyűlni kezdett a mondani való, a legelején tanácsukba próbálta önteni közölni valóját. És bár igaz, hogy hetente egyszer szólalt meg, de akkor mindent Félix Jeromosnak mondott el, aki ilyenkor abbahagyta a saját mondani valóját, és pár perc erejéig a lányra figyelt. Annál is inkább, mert a tanácsuk neki voltak címezve, róla szóltak. Az ő nagy keresztjének cipelését próbálták könnyíteni. Rebecca Laura azonban nem várta meg tanácsainak szárba szökkenését, sem virágzását és gyümölcsérését sem, mert egy szép napon összefutott egy Greenpeace-es aktivistával. És azután el sem próbált válni tőle, és amikor Félix Jeromost fölvették az egyetemre, Rebecca Laura már az Antarktiszon tüntetett a melegházhatás ellen. Naponta fél kiló jeget olvasztva ki a kontinensből, kávénak és tejának. Félix Jeromos pedig megfogadhatta néhány tanácsát a lánynak. Például azt, hogy próbálja lejegyezni fölös mondani valóját. Úgy hát, ha megszabadult tőle. Mert az első szemeszter végére kétszer vagy háromszor annyi jegyzetanyaga gyűlt össze, mint évfolyam társainak. Ugyanis az előadások és bibliográfiák lejegyzendő anyagai közé a magától jelentkező mondani valóját is beszúrta. Később már nem csak jegyzetelt, hanem egyenesen írt, folyamatosan és folyékonyan, ahogy az belülről jött neki, és valóban segíthetett rajta, mert az egyetemen soha senki nem csúfolta, még csak azt sem mondták rá, hogy magában beszél. A kéziratai pedig gyűltek, és bár sohasem, vagy nagyon ritkán olvasta őket vissza, egy idő után kedve lett rendszerezni őket. Különböző korszakokat talált ki, attól függően, miről szólt leginkább a mondandója. Így jöhetett létre a gyümölcskorszak, amikor is a szilva, szőlő, barack, cseresznye és megy címszavak alárendezte kéziratait. Ezekben az időkben ismerkedett meg Mária Krisztinával, akit szívesen nevezett volna magában Mária Magdolnának, csak hogy tudta, a magában lévő dolgokat akármikor kimondhatja, ezért igyekezett megfékezni ilyenszerű hajlamait, és ha lehetett, gyakran ismételgette a lány nevét. Helyesen. Mivel viszonylag szoros kapcsolatba kerültek, a lány Félix Jeromos albérletében felfedezte a gyümölcskorszak füzeteit, és egyenként el is fogyasztotta őket, és rögtön a fiú tudomására hozta, hogy nagyon ízletesnek találta. Félix Jeromos ekkor megmutatta a halas korszak, a hangszeres korszak és a hegység korszak kéziratait, amitől Mária Krisztina még jobban beleszeretett. Tíz év alatt Félix Jeromos lett a valaha legfiatalabban befutott író. Korszakai egymás után jelentek meg. Ráadásul nem kellett írnia egyetlen sort se többé, mert a kiadások még csak a hangszeres korszak felénél jártak, vagyis ha úgy vesszük, az idősebb kori életmű szakasza is készen volt. Félix Jeromosnak azonban esze ágában sem volt írónak lenni. Sosem készült rá, nem is tudott mit kezdeni a rászakadó ismerettséggel, sikerrel. Nem járt az írók törzshelyeire, nem ismert közülük senkit, és ilyen formán nem hagyta abba az írás sem. Mert a fölös mondani valók a siker ellenére is jelentkeztek. Ott tolongtak Nyelvehegyén. Ugyanúgy, ahogy 7 éves kora óta mindig. Újabban nem is ő, hanem Mária Krisztina találta ki, és aki továbbá gondoskodott a megfelelő tárolásról. A kézzel írt szövegek gépeléséről, korrektúráról, szerkesztésről, és magáról a kiadásról is. Titokban figyelni kezdte Mária Krisztina ténykedését, akit kicsit olyannak talált, mint a milliomost, aki szó szerint fűlik a pénzében, és egyre többet akar, mert egyre mélyebbre akar merülni. Ugyanígy a lány sem elégedett meg sosem a kéziratok mennyiségével. Többet és többet akart. Pedig nyilvánvalónak tűnt, hogy 100 év alatt sem győzni a kiadó nyomtatásban megjelentetni Félix Jeromos által gyártott kéziratokat. Volt az egészben valamiféle hiába valóság, amit Félix Jeromos nem tudott megérteni. És hogy némiképp csökkentse a Mária Krisztinára zúduló, de önként vállalt terheket, kézirataiknak egy részét elrejtette. Nem mutatta meg a lánynak. Némelyeket pedig, amelyek gyanúsan közönségbiztosra sikerettek, egyszerűen elégetett. We'll be right back. hegedű trilógia álomparti-szerű bemutatója zajlott épp, amikor az Antarktiszon megkil az út jégtömb, aminek tövében a teát és a kávét szokták főzni, Rebecca Laura Greenpeace-es szerelmére zuhant és eltörte a lábát. Pár nap múlva, amikor az egyik kontinens kórházában Rebecca Laura elolvasta a reggeli újságot, aminek címoldalán a hegedű trilógia bemutatójáról számoltak be, és amin ott virított teljes pompában Mária Krisztina és a savanyú arcot vágó Félix Járomos, rögtön megérezte, hogy a beszélő ember sikeréhez neki is komoly köze van, és hogy a neki járó részből talán a bálnákat, a delfineket, de a fél Antarktisz élővilágát biztosan meg tudná menteni. Újabb két nap múlva Greenpeace-es szerelmét egy ápolónő gondjaira bízva bekopogott Félix Járomos villájának kapuján. És mivel Félix Járomos nem tartózkodott otthon, Mária Krisztinának adta elő követeléseit. Pontosabban jogos igényét a könyvekből befolyó tiszteletdíjakra vonatkozólag. Természetesen Mária Krisztina hallani sem akart Rebecca Laura követeléseiről, és felháborodásának úgy adott hangot, hogy kívül tessékelte az ajtót. De Rebecca Laura szívosság dolgában sokat tanult Greenpeace-es barátjától, és megvárta Félix Járomost, aki boldogan ölelte keblére a rég látott barátot, és miután önmagának beismerte, hogy a Rebecca Laura tárcájában őrzött fényképén szereplő Greenpeace-es szebb férfi, mint ő, meghívta a lányt otthonába egy csésze teára vagy kávéra. Mária Krisztina továbbra sem engedett, és a nappaliban várta meg, hogy Rebecca Laura elfogyassza a teáját. Félix Járomos meghallgatta a lányokat, és nagy vonalon úgy döntött, minden eddig elkészült kézirat Mária Krisztinát, minden ezután születendő pedig Rebecca Laurát illeti, akinek előlegként már is odaadta az utóbbi egy hét termését. Félix Járomos nem sokkal ezután egy hosszú és magányos utazásra indult. Kiválasztva a lehető legkisebb lakossággal rendelkező szigetet, aminek legtávolabbi csücskében egy tengerparti házat bérelt ki korlátlan időre. Itt megtehette volna, hogy abba hagyja az írást, és visszatérve régi szokásához séta közben hangosan beszéljen. Ám úgy gondolta, ha abba hagyja az írást, az előbb-utóbb megbosszulja magát. Egy délután azonban heves trópusi zápor öntötte el a partot. A víz befolyt a bungalójába is, eláztatva ruháit, bútorait, és persze kéziratait, a tartalékul hozott üres füzetekkel és papírlapokkal egyetemben. Félix Járomosnak nem volt türelme megszárítani a különben is pacássá ázott lapokat. Kidobta az összeset, és nem is rendelt újakat, látván, hogy a helyi üzletben nem árulnak papírholmit. A forró levegő alaposan átjárta és kiszárította a ház belsejét. Két napon belül visszaköltözhetett, mintha mi sem történt volna. Csupán a papírkötegek hiányoztak a lakásból, és bár néha séta közben belebotlott néhány teleírt levélpapírba a füvenyen, nem nagyon érdekelte többé, hiszen a parton sétálva kiadhatta magából a felgyülemlett mondani valóját. Kizárólag a tűzönap számított egyetlen ellenségének. A sétát azonban mégsem hagyhatta abba. Az a terápiához tartozott. És ha nem járkált, nem tudott kinyögni egyetlen szót sem. Már-már azon töprengett, hogy mégis rendel egy adag papírost, amikor a parton mindenféle feltehetőleg hajóról származó deszkák és partra vetett limlom között egy nehezen szuszogó, beteg kutyára bukkant. A szerencsétlen állatban alig pislákolt már az életlángja. De azért Félix Járomos megszakítva a terápiás célzatú sétáját hazavitte az ebet a bungalójába. És míg gyógyítgatta, ápolgatta, azon vette észre magát, hogy folyamatosan beszél a beteg jószághoz, hogy szinte kibeszéli összes mondani valóját. És ettől annyira izgalomba jött, hogy elfutott állatorvosért, hogy a kutya felépülését biztosra vehesse. A baromfiakra szakosodott doktor képességéhez mérten ellátta az ebet. Diagnózisába a 3 napja történt hajútörést is felvéve, valamint a rengeteg sósvizet, amit a hullámokban kapálózó állat lenyelt, és végezetül közölte, hogy az ebb személyében az egyetlen túlélőt üdvözölhetik. Félix Járomos ettől mélységesen meghatódott, és ha lehet, még inkább megszerette az állatot, aki pár napon belül tökéletesen felépült, és esze ágába se volt elhagyni a folyton hozzábeszélő szárazföldi patkány kényelmes otthonát. Bár az új nevéhez, az Alfred Valentinehoz lassan szokott hozzá, az újonnan beszerzett heverőhöz, ami kizárólag őt illette, annál inkább. Továbbá ebédkor sem szállt le rögtön evés után az asztalhoz húzott székről, hanem tisztességgel kivárta, míg a két kézzel hadonászó Félix Járomos befejezi mondandóját, és végre megeszi a levesét. Néhány hónap múlva, amikor az Antarktiszról érkező Rebecca Laura, aki azt hitte mégiscsak, Mária Krisztina kapja továbbra is az új kéziratokat, és egy másik kontinensről érkező Mária Krisztina, aki szentül hitte, hogy Rebecca Laura visszatért fiatalkori szerelme életébe, szinte egy napon érkezve a szigeten kuksoló Félix Járomoshoz, döbbenten tapasztalták az újonnan kialakult helyzetet. Már Félix Járomos örömmel magyarázta, hogy vége a fárasztó írogatásoknak, a napszúrásos sétáknak. A két lány sehogy sem akarta tudomásul venni, hogy Félix Járomos, a híres író, egy kutyát választott bizalmasának és terapeutájának, és hogy többé egy sort sem hajlandó papírra vetni. Ráadásul, hogy Rebecca Laurát némiképp vigasztalja, a Mária Krisztinára eső kéziratok egy részét az Antarktisz lakólány nevére iratta, amitől Mária Krisztina annyira rosszul lett, hogy sürgősen elhagyta a szigetet. Persze Rebecca Laura sem ült sokat, és kisvártatva visszautazott a déli sarkra. Félix Járomos pedig Alfred Valentine-nal tovább folytatta a kezelést. A lehető legidillibb kapcsolatban éltek életük végéig, mely évekről viszont alig is akadt beszámolni valunk, mert, ahogy már utaltunk rá, minden a lehető legnagyobb rendben és akadálymentesen zajlott. Ha hiányzik Félix Járomos, a beszélő ember történetéből valamiféle fontosnak tetsző, hanyagolhatatlan, életbe vágó részlet, úgy az magának Félix Járomosnak az egész életén át tartó, sosem apadó monológia lehet. Azonban ennek rekonstruálására több, immár sohasem összeilleszthető részecskékre lenne szükségünk. Úgy, mint Rebecca Laurára, Mária Krisztinára, a kiadott és kiadatlan kéziratokra, valamint Alfred Valentine-ra, aki ráadásul beszélni sem tud. És talán a tejázások alkalmával folyton csökkenő területű és tömegű Antarktiszra is. Hagyjuk inkább, hogy a történetben rejlő tanulságuk, mint a déli sark olvadó jegében úszó filteres teja, feloldódjon és elfoglalja a meghódíthatatlannak tetsző, máris fagyott érzékszerveinket.